Már is itt vagyunk, folytatódik a Pont Jókor, vendégeim továbbra is Fehérvári Csilla és Gömbösné Hideg Viktória, a Civil Kollégium Alapítvány oktatási munkacsoportjának tagjai, és az SNI-s gyerekek lehetőségeiről, az oktatásban való útjaikról beszélgetünk. Mindketten autista gyereket nevelnek, mindkettőtöknek a harmadik gyermeke autista, viszont közel 20 évesek, ami azt jelenti, hogy mögöttetek van ez az út, és a ti tapasztalataitok, ha mondhatom így, a megvívott harcaitok, az égbe kiáltott imáitok, a mélybe töltött pillanataitok mind arra sarkaltak titeket, hogy a tapasztalatokat megosztva közösséget szervezzetek, és szóljatok azok érdekében, akik hasonló helyzetben vannak, és nagyon fontos dolgok elhangzottak itt az elmúlt órában. Ugye beszéltünk arról, hogy a legfontosabb szerintetek az, hogy a szülők egymással összefogjanak, tehát hogy a szülői közösségek összefogjanak, és a tapasztalatok alapján adjanak információkat, adjanak megoldási lehetőségeket a cselekvési terv kidolgozásához, hogy mondjuk ezek a gyerekek hogyan tudnak működni az oktatásban, hogyan tudnak eljutni oda, ami minden szülő célja, hogy előbb-utóbb az a gyerek önállóan képes legyen élni, jól érezni magát, dolgozni, és így tovább. Ebben, mivel az autizmusról beszélünk, ami egy széles spektrum zavar, nyilván nagyon sokféle módja, megjelenési formája van. Van, ahol könnyebben és jobban lehet fejleszteni, van, ahol nehezebben, nyilván ezekre így nem tudunk külön-külön kitérni, de hogy Csilla reagált arra, amikor én azt kérdeztem, hogy mi van akkor, hogyha az elvárásrendszert igazítanánk ezekhez a gyerekekhez, és te azt mondtad, hogy ugye a szülő az egésznek az alfája és omegája, tehát egy szülő elvárásrendszere, az nagyon sokat segíthet a gyereknek a mentális fejlődésében, mire eljutod az iskolába, ugye a magáról kialakított képében, és így tovább. És erre nekem pont van személyes példám a társaságomban, vagy a baráti körömben, ahol egy ilyen teljes igény szerinti nevelés zajlott, a gyereknek a nehézségeit kiegyensúlyozva, és egyébként teret adva annak, hogy ő mikor, milyen hangulatában van, miben, milyen ütemben fejlődik. Igen ám, csak amikor eljön a közoktatásba való belépés, akkor a szülő azzal szembesül, hogy ő hosszú évekig mindent megtett ennek a gyereknek a mentális fejlődéséhez, a jó állapotához, hogy oda nyissa ki, ami őt érdekli, amihez tehetsége van, és aztán kiderül, hogy oké, a háromszöget be kell valahogy szuszakolni a négyzetbe, és óriás stressz, én úgy látom, óriás stressz a szülőknek, hogy a gyerekem, aki egyébként ebben meg abban tökéletes és nagyszerű, hogyan fog megfelelni ennek és ennek. Úgyhogy itt szerintem már felvetődik egy ilyen kérdés, hogy abban a pillanatban, hogy tudod, hogy valami van, és egyébként ez az a tipikus fejlődésű gyerekeknél is, hogy én a szülőknél azt látom, hogy abba az irányba kell vinnem, hogy aztán majd ő megfeleljen, bejusson. Látom, hogy sóhajtasz, de én ezt látom. És ezért aztán lehet, hogy sokkal nagyobbak a családi harcok, a nehézségek, a konfliktusok, ez az egyik. A másik meg, amit mondtatok, hogy amikor mondjuk a szülő hajtja a melót, hogy ő aztán fizetni tudja a külön órákat, a fejlesztést, és a nem tudom én mit, és közben pedig a gyerek bekerül a rendszerbe, hogy majd ott ezt megoldják. Ezt is valahol értem, hiszen ez egy olyan, tehát ez két külön egész embert kívánó dolog. Figyelni arra, hogy minden a legmegfelelőbben kipárnázott legyen, és közben erre előteremteni a pénzt. Tehát, hogy nekem ez olyan, mint egy melyik öklömbe harapja.
Így van, ez nagyon nehéz, és ahogy mondtad is itt, hogy ez nem csak az autista, meg az SNI gyerekekre igaz, hanem az egész, tehát hogy azt kellene felfognunk társadalmi szinten, tehát hogy akkor a szülőket is meg lehetne szólítani sokkal hamarabb az érintett szülőket, de igazából arra lenne szük, hogy minden szülő, tehát akinek nem érintett, de közösségében minden gyereknek van SNI gyerek. Tehát, hogy mi egy közös szülői csoport vagyunk, teljesen mindegy, hogy az én gyerekemről van szó, vagy a te gyerekedről. erről szól, mert az a probléma érintett, hogy tényleg az óvodáskorban, ami még egy ilyen rugalmasabb, és tényleg a gyerekek ott még azért érdeklődésüknek megfelelően vannak kezelve az óvodai csoportokba, mert ott sem mindenkinek kötelező odaülni a kötelező gyurmázáshoz, ha azt mondja, hogy ő rajzolgatni akar ott mellettük, akkor ő még rajzolgathat, de az iskolában nem, már nem lehet, hogyha egy gyerek hanem a kötelező feladatsort csinálja, akkor ott azzal már nem nagyon tudnak ennyire alternatív módon hozzáállni. Sajnos pedig amúgy pont ez lenne a differenciálás, hogy mindenki az állapotának és a képességének megfelelő feladatsorokat kapja az iskolában is, ugyanúgy az óvodában addig a játékos formában, most már a kötelező oktatásban is így kellene, mert talán akkor nem lenne az, amit mondanak, és szerintem ezt az országban bármelyik iskola pedagógusai, intézményvezetői megerősíthetik, hogy oda jönnek a kis aranyos lelkes elsősök, és egy pár hónap múlva már a fele nem szeretne iskolába járni, vagy már nem az az iskola, amivel ők jöttek, azzal a nyitottsága és azzal a lelkesedéssel, és az a kisgyerek is, akinek rengeteg hátránya van, és már esen is papírral érkezett az iskolába, ő is ugyanolyan boldog volt, hogy ő iskolás lehet, csak ott jött rá, hogy ő, ez neki mégsem az ő útja. Tehát, hogy ezzel közösen, tehát az minden szülő szembesül ezzel, és az energiánkat az összefogásba abba kellene ki összpontosítanunk, hogy ha például van egy ilyen gyerek, és kér segítség, vagy a tanítónőnek kellene mondjuk egy módszertani képzés, akkor a szülők abba fogjanak össze, hogy az iskolaigazgatónál, tankernél együtt képviseljék egy, akár egy kis petícióval, vagy akármilyen egyeztetés formájában, hogy már pedig XY-nak, aki a mi gyerekünk osztálytársa, igenis kell a támogatás, igenis kell a pedagógusnak a támogatás, hogy a mi gyerekünket mondjuk még a többségben lévő nemesen is gyerekekre is megfelelő ideje jusson a pedagógusnak, és legyen módszere az esen is gyerekhez, tehát hogy mi közösen szülők azt kérjük, hogy erre fektessenek hangsúlyt a fenntartók, hogy képezzék a pedagógusokat, hogy érkezzen meg az osztályba a segítség, és ne az legyen a szülők összefogásának a központjában, hogy hogyan tudjuk kitolni azt a szülőt, az esen is szülőt a gyerekével az osztályunkból. Tehát, hogy itt megvannak ezek a szülői összefogások, csak nem értjük a közös érdeket. Tehát, hogy mert ez az esen is gyerek, akit kitolunk A osztályból, az megjelenik majd a B osztályba, C osztályba, és így megy végig egy iskolán, és közben egy csomó energia, szülői energia, meg feszültség, meg konfliktus kialakul, és az amúgy is széttöredezett társadalmat tovább törjük darabokra, holott egy tényleg egy sokkal kifinomult, vagy kisimultabb közösségeket, szülői közösséget is kaphatnánk, ha feldobjuk, hogy van egy probléma, amit ha együtt odaállunk mögé, hogy nekünk ez kell a gyerekeink közösségi neveléshez, azt mi nagyon gyorsan ki tudnánk együtt járni.
Oké, per pillanat, mi az, amit ti tudtok mondani, hogy mik lennének azok a legfontosabb dolgok, ami szükségeltetik egy ilyen gyerek közösségi neveléséhez? Tehát mi lenne az, ami elengedhetetlen lenne az iskolában nekik segítségül?
Hát én konkrétan átszervezném az iskolák működését, tehát ezt nyilván nem lehet. Gyakorlatilag az alsó osztályokban ki kéne derülni annak, hogy mi az érdeklődési terület egy kisiskolásnak, hagyni szabadon. Vannak erre példák, tehát ezek olyan dolgok, amik nem ördögtől valóak, hanem működőképesek, és akkor majd a felsőbb tagozatban, ha nevezzük felsőbb tagozatnak, én a tagozatokat is eltörölném, ott pedig ki tudnák még jobban bontani, ki tudnának bontakozni, megtalálnák saját magukat. Egyébként már elég korán lehet látni, hogy egy gyereket mi az, ami érdekel, és úgy kapcsolódik ez a kérdéshez, hogy amire szükség lenne, az a szülőknek az edukálása, és én feltenném azt a kérdést, hogy de miért kell hajtani? Miért kell megfelelni? Mert ugyanis nem kell megfelelni. Tehát ahogy máshol vannak példák, más országokban, de itt Magyarországon is azért van egy-kettő, hogy igenis össze lehet fogni, és lehet segíteni azt a rászoruló gyerkőcöt, hiszen mindig el szoktam mondani, hogy esenisnek nem csak születünk, hanem azzá is válhatunk, tehát most még nekem két lábam van, meg két kezem, de bármikor történhet olyan dolog, ami miatt aztán majd én szorulok segítségre, vagy egy kisgyereknél is ugye hallhatunk ilyen történeteket. Úgyhogy amire szükség lenne, elfogadó közösségre, van olyan gyerek, aki nem talál iskolát, általános iskolás korú gyerekről beszélek, akit nem fogadtak be sehova, vagy például az én fiamnak nincs középiskolája. Tehát, hogy ezek létező dolgok, hogy van, aki még onnan is kiszorul. Tehát az a fajta összefogás, ami most azért elindult, és a mi közösségünk, az a pici közösség, ami megalakult, a szülői referens hálózat, ami egy gyűjtő elnyőszervezetté szeretnék kinőni magát, ahol mindenki is beletartozik, nem csak eseni, nem csak BTM, mert bárkinek lehet bármilyen irányú problémája, úgyhogy ezt szeretnénk minél nagyobb körben terjeszteni, hogy legyen hova fordulni. Mert nem az a baj, hogy probléma van, hanem az, hogy nem találunk megoldásokat.
A Civil Kollégium Alapítvány nemrégiben tartott egy konferenciát, Csilla, talán a te szervezésedben, Egerben, ahol gondolom, hogy ezekről a témakörökről volt szó. Ebben gondolnám, hogy a fenntartónak, illetve az államnak is lenne helye ezekben a kerekasztal beszélgetésekben, párbeszédekben. Ez hogy alakult?
A lehetőséget megkaptam egy projekten keresztül, hogy amit én elgondoltam, azt ugye véghez is tudjam vinni, és ennek gyakorlatilag a szülői referens hálózat volt az induló gondolata. Tehát, hogy tényleg legyenek olyan kapcsolati hálók, amiben a szülők, hogyha belépnek, akkor megtalálják az éppen felmerülő problémához a megoldást. De mivel ott volt a Milán ügye, hogy nem találtunk neki iskolát, és ugye az EGRI konferenciának az autisták továbbtanulási nehézségei és a pedagógiai asszisztensek munkájának fontossága volt a címe. Mi ebben éltünk, és mivel az időm nagy része amúgy is ebben zajlott, így a projektet engedték, hogy ennek a megvalósítására áttervezzük, így jött létre a konferencia. Az, hogy a fenntartónak mekkora szerepe van ebbe, ugye nem csak az állam van ebbe benne, hiszen vannak alapítványi és egyházi iskolák is, tehát ez egy olyan közös összefogást igényel ezeknek ennek a megoldása, ahol minden szereplőnek részt kell vállalnia. Részt. Mert ugyanúgy én szülőként, mint a szakma, mint a fenntartó, mint az intézmény, annak az igazgatója, ott a pedagógusok, mindenkinek köze van hozzá. És ennek a megoldásnak egy útkeresése volt a Hidak a jövő esélye című projekt, ami én azt gondolom, hogy elindult, és akkor lesz ez igazából eredményes, hogyha ezt tovább tudjuk folytatni, és az ország több területén is erről tudunk beszélni, így ebben a körben is.
Hogy állunk pedagógiai asszisztenssel, vagy árnyékpedagógussal? Én ismerek olyan családot, aki maga fizeti az árnyékpedagógust a gyerek mellett. Tehát aki konkrétan ott ül a tanórán, a gyerek mellett, és hogyha bármi a tanárnő részéről elhangzott, vagy a tanár részéről elhangzott információ nem érthető, akkor ő azt kiegészíti neki plusz idővel, feladattal, energiával. De hát ez is megint csak én azt gondolom, hogy extrém különleges helyzet.
Igen, hát a Civil Kollégium Alapítvány oktatási munkacsoportjában ugye van ez Egyszer Gyerek nevű projektünk, ami most zárult ezzel a szombati rendezvényünkkel, és pont ez a cél, hogy erre hívjuk fel a figyelmet, hogy nyilvánvalóan, amit mondtunk, hogy nagyon fontos a korai felismerés, fejlesztés, a gyógypedagógusok, fejlesztő szakemberek megjelenés a gyerekközösségekben, igény szerint lehetőleg, de ez azért tényleg valljuk be őszintén, hogy ez egy nagy álom, mert a pedagógus képzés, a gyógypedagógus képzése tartott, hogy kitermelje ezt a rendkívül sok szakembert. Ő viszont nagyon-nagyon fontos lenne, hogy amíg azért a szakemberek száma is növekszik majd reményeink szerint az intézményekben, ott legyenek a már sokkal jobban elérhetőbb, mert hogy képzés szempontjából rövidebb időig tart, például egy gyógypedagógiai asszisztens vagy pedagógiai asszisztens képzése, átképzése, akár egy fél éves tanfolyamon, vagy néhány hónapos alapinformációt átadó tanfolyamon, és már azonnal ott segíthetne az őszi tanévkezdéstől az iskolákban a gyerekek mellett. Tehát nagyon fontos, hogy mi erre fókuszáltunk, hogy vannak módszerek, és vannak lehetőségek, amiket ki kell használnunk, hiszen a törvényben még jelenleg bent van, hogy a gyerekek kaphatnak pedagógiai asszisztenst, hogyha a szakértői bizottság erre külön kitér a szakértői véleménybe, és nekünk az a célunk, hogy mivel ezek a...
Na jó, de ez gyakorlatban megvalósítható, pont a létszám miatt kérdezem.
Igen, a pedagógiai asszisztens az még elérhetőbb, hogy amit mondott a Csilla is, hogy mi azon vagyunk, hogy minden alsós osztályban egy tanító, egy pedagógiai asszisztens legyen. Erre igazából csak a szállnék meg a szülői kiállás hiányzik, hiszen egy pedagógiai asszisztenseket sokkal többen kijönnek a képzésben, mondjuk, mint gyógypedagógusok. Mm. Tehát meg sokkal könnyebb elérni, hogy egy pedagógiai asszisztens ott legyen az osztályban, mint hogyha egy iskolában mondjuk 8 gyógypedagógust vegyenek fel. Tehát, hogy azért ez így látszik, hogy sokkal reálisabb, hogy egy gyógypedagógiai asszisztens minden osztályban ott legyen az alsóban. És hogy ez a tendencia, hogy megmaradjon, és hogy inkább az volt a gondunk itt ebben a projektben is, hogy vagy a pedagógiai asszisztensek számát nem az eseni gyerekek számához igazította korábban a jogszabály, hanem a teljes intézményi gyereklétszámhoz. Tehát, hogy van egy 500 fős iskola, akkor de mondjuk 2 pedagógiai asszisztens jár törvény szerint, mert az egész gyereklétszámot nézi. Nem azt nézi, hogy ennek az egész gyereklétszámban hány az eseni gyerek. Tehát nekünk ez volt az elfelejtően célunk, hogy az változon a jogszabályban először is, hogy csak az igény felmerülését vegyék figyelembe a pedagógiai asszisztensek számának meghatározásában, és másrészt tényleg az lenne a jó tendencia, hogy mi látjuk, hogy valami jogszabályi változás történik. Hogy ne valami más szándék álljon e mögött, hogy most gyakorlatilag nem is tudjuk pontosan, hogy hány pedagógiai asszisztens járhat, mert kikerült a jogszabályból, hanem vegyék komolyan azt, hogy itt vannak szülői szervezetek, szakmai szervezetek, akik mindig mondják, hogy nagyon fontos, hogy megérkezzen időben a kellő segítség, legalább az, hogy a tanítónők meg a pedagógusok kapjanak maguk mellé segítséget, részt vehessenek ilyen módszertani képzéseken, ha már ugye a gyógypedagógusok számát nem lehet érdemben növelni, akár 10 éves időszak alatt sem, de a segítséget azt mindig meg lehet szervezni, mert erre valók ezek a fél éves képzések is, hogy mind a már dolgozó pedagógusok, mind a már dolgozó pedagógiai asszisztensek vagy leendők megkapják ezekre a speciális gyerekekre az alapvető tudást. Tehát ez egy járható út lenne, hogy mi ezért álljunk ki most szülőként, hogy a pedagógiai asszisztensek bizony igény szerint jelenjenek meg az iskolákban.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégeimmel, Fehérvári Csillával és Gömbösné Hideg Viktóriával, a Civil Kollégium Alapítvány oktatási munkacsoportjának tagjaival. Zene után jövünk vissza, maradjatok ti is.